a mai délelőtt folyamán arról beszélünk, hogy hogyan szabadulhatunk meg kételjeinkből, és alapvetően Keresztelő János börtönben szerzett tapasztalatából fogunk kiindulni ennek az áttekintésénél. De mielőtt elkezdenénk ezt a történetet áttekinteni, szeretném ennek a kérdésnek a fontosságát hangsúlyozni. Nem arról fogunk szólni, és nem az a lényege ennek a mai alkalomnak, hogy vannak különösen kételkedésre hajlamos emberek, vannak hiszékeny emberek, úgymond. Itt egyáltalán nem erről van szó. Itt arról van szó, és arról fogunk a mai alkalommal beszélni, és azt fogjuk látni az ige alapján, hogy a kételkedéssel, az Isten szavába, az ő lényébe való kételkedéssel Sátán minden embert megkísért. Hogy az ember ne higgyen az Istennek, ne fogadja el az ő lényét olyannak, amilyennek ő magát kijelenti. Igen, Sátán kételkedő gondolatokat minden ember életében megpróbál elültetni. Azoknak az életében is, akik most keresik az Istent, most kezdenek ismerkedni az Isten lényével, az ő igéjével, de azoknak az életében is megpróbálkozik ezzel, akik már régóta megismerték őt, akik személyes tapasztalatot nyertek ő vele. Minden ember életében Sátán próbálkozik a kétely elhintésével. Mindezt nem csak a saját tapasztalatból tudjuk, hanem a Biblia beszél erről, és az Isten igéje fel akar erre készíteni bennünket, és egyben a megoldást, a kivezető utat is megmutatja nekünk. Gondoljunk bele abba, illetve szeretném kérdezni, hogy hol látjuk először a Bibliában megemlítve az, hogy Sátán kételyt próbál az Isten lénye, az ő szava iránt az emberbe elültetni. Ugye egyértelmű, már az Édenkertjében. Így kezdődött Sátánnak az ember elleni támadása, hogy az első emberpárnak a szívébe, akik pedig az Istentől közvetlenül tanultak, a Teremtőjüktől közvetlenül tanultak, vele élő közösségben voltak napi kapcsolatban, az ő szívükbe is Sátán megpróbálta elültetni a kételj magvát. Isten mondott nekik valamit. És mit mondott Sátán? Csak ugyanazt mondta az Isten. Kételkedj benne, hát ha nem is úgy van. Nem is biztos, hogy az egészen pontosan úgy hangzott. A kételkedés magvát megpróbálta Sátán már az Édenben elhinteni, és ki kell, hogy mondjuk, hogy sikert ért el ezzel. De azt látjuk, hogy végig ezt próbálta tenni mindenkivel, és említsük meg Jézus életét is. Hiszen Jézust is Sátán megpróbálta kételkedéssel is kísérteni. Gondoljunk bele abba, amikor Jézusnak azt mondja Sátán a pusztai megkísértéskor, de a kereszten is emberek által mit mond, sőt a pusztai megkísértéskor maga Sátán mit mond neki? Ha Isten fia vagy, csak ugyan te vagy, tényleg te vagy, bizonyos vagy ebben? Nem valami tévedés ez, nem valami csalás ez? Igen, Sátán mindenkit megpróbál a kételkedéssel megkísérteni. Megkísértette a legnagyobbakat is, Jézust is, ugye sikertelenül. De bibliai személyeket is kísértett ezzel, és a mai alkalommal Keresztelő Jánosról fogunk olvasni történetet, és azt látjuk, hogy az ő életében Sátánnak ez a kísértése célt ért el. Keresztelő János elbizonytalanodott, kételj ébredt az ő szívében. Nézzük mindjárt a Keresztelő Jánosról szóló történetet, és nézzük meg elsősorban azt, hogy ki is volt Keresztelő János. Máté evangéliuma 3. fejezetéből fogok olvasni 3 verset, az első 3 verset. És nézzük meg majd, ki volt Keresztelő János, milyen életet élt, milyen kapcsolatban volt az Istennel. Máté evangéliuma 3. fejezet, első 3 verse a következőt mondja. Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában, és ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mert ez az, akiről Ézsaiás próféta szólott ezt mondván, kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Ézsaiás próféta hivatkozik előre, és megjövendeli Jézus Krisztus útkészítőjét, aki készíti majd Jézus előtt az utat. Mit jelent, hogy Jézus előtt készíteni az utat? Keresztelő János volt ez az útkészítő, és Jézus megjelenése előtt, mielőtt ő elkezdte volna tanítói szolgálatát, az emberek figyelmét, tömegek figyelmét előre ráirányította az eljövendő messiásra. Készítette Jézus előtt az utat. Ézsaiás próféta így szól róla, hogy igen, ő kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Igen, ez volt Keresztelő Jánosnak a szolgálata, a feladata. Lukács evangéliuma első fejezetének 15. versében olvasunk Keresztelő Jánosról, az ő születéséről. Így olvassuk ennek az életútnak a kezdetét, az útkészítőnek, az életútjának a kezdetét. Így szól róla a profécia, Lukács evangéliuma első fejezet 15. vers, mert nagy lesz az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik Szentlélekkel, még az ő anyjának méhétől fogva. Azt olvassuk róla a proféciában, hogy Istennek fogja szentelni az egész életét. Ugye nazireus volt, Istennek szentelte, a szülei is Istennek szentelték őt, de ő is egész életét Istennek szentelte, és azt olvassuk, hogy Szentlélekkel betelt még az ő anyjának méhétől fogva. A neveltetéséről azt látjuk, hogy ő nem a rabbik iskolájában tanult. Amikor felnövekedett, ő magától, az Istentől tanult. Azt olvassuk az igében, hogy Keresztelő János a pusztában volt, és az Isten készítette maga fel az ő útkészítői szolgálatára. Tanulmányozta az ószövetségi proféciákat, a messiási proféciákat. Minden gondolatában a messiás, az eljövendő messiás szerepelt. Vágyódott arra, hogy valóban láthassa a messiást, készíthesse előtte az utat. Igen, ő közvetlenül Istentől tanult. Ézsaiás könyve 11. fejezetéből olvassunk el egy igeszakaszt, az első 5 verset. Ézsaiás könyve 11. fejezet első 5 verse, amelyet Keresztelő János is olvasott és jól ismert az eljövendő messiásra vonatkozó kijelentéseket. Így olvassuk Ézsaiás könyve 11. fejezet első 5 versét. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből és gyökereiből, egy virágszál nevekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, hangsúlyozom, akin az Úrnak lelke megnyugszik, előre kijelentés volt az eljövendő messiásra vonatkozóan. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, és gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehével megöli a hitetlent, derekának övedzője az igazság lesz, és veséinek övedzője a hűség. Keresztelő János jól ismerte ezt a proféciát, maga is tanulmányozta ezt az eljövendő messiásról, mi fogja jellemezni az eljövendő messiást. Azt olvassuk, hogy a kijelentés így szólt, hogy az Úr lelke meg fog rajta nyugodni. Irgalom, szeretet, könyörület fogja jellemezni őt. A jellemét, szolgálatát is bemutatja előre a profécia, a messiás jellemét és szolgálatát. És amikor Keresztelő János tanulmányozta ezeket a proféciákat, és elkövetkezett az az idő, amikor neki el kellett kezdeni ezt a szolgálatát, figyeljük meg, hogy nem maga indult el az útkészítés szolgálatára. A Lukács evangélium a 3. fejezetének a 2. és 3. versében azt olvassuk, Lukács evangélium a 3. fejezet 2. és 3. versében, Annás és Kajafás főpapsága alatt az Úrnak szava lett Jánoshoz, a Zakariás fiához a pusztában, és ment a Jordán mellett levő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét, a bűnöknek bocsánatára. Miért kezdte el Keresztelő János a szolgálatát? Miért kezdte el az emberek figyelmét felhívni az eljövendő messiásra? Miért kezdett keresztelni a bűnöknek bocsánatára? Azt olvastuk, hogy azért, mert az Úrnak szava volt Jánoshoz. Az Úr utasította őt, az Úr parancsolta neki, hogy menjen és tegye ezt. És az Úr nem csak ezt mondta keresztelő Jánosnak. János evangéliumához is lapozunk, és onnan is olvasunk egy igét, az első fejezet 33. verséből. János így nyilatkozik utólag, János evangéliuma első fejezet 33. versében, azt olvassuk, János így nyilatkozik, hogy és én nem ismertem őt, tehát ő korábban nem ismerte Jézust, nem ismerte a Messiást. De mit mond? De aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem, akire látod a lelket leszállani és rajta megnyugodni, azaz, aki keresztel Szentlélekkel. Tehát az Isten előre kijelentette neki, hogy majd ő fogja megkeresztelni a világ megváltóját, Jézus Krisztust, és hogy fel fogja ismerni abból, hogy a lélek megnyugszik a megváltón, megnyugszik Jézuson. És olvassuk el ezek után ezt az egész szakaszt, János evangéliuma első fejezet 29. versétől, ugyanebben a fejezetben, a 29. verstől olvassuk el magát az eseményt, amikor János felismerte a Messiást, akit még előtte soha nem látott, és meg is keresztelte. És utána, amikor megkeresztelte, nézzük meg, hogy tesz bizonyságot a 29. versben. Másnap látta János Jézust ő hozzá menni, és mondta, ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez az, akiről én ezt mondtam, én utánam jöv egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálam. És én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. És bizonyságot tett János mondván, láttam a lelket leszállani az égből, mint egy galambot, és megnyugodott ő rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nékem, akire látod a lelket leszállani és rajta megnyugodni, azaz, aki keresztel Szentlélekkel. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia. Meggyőződés ez? Meggyőződés ez valaki részéről? Az Istennel ilyen kapcsolatban volt keresztelő János. Ő készítette fel, az Isten készítette fel a szolgálatára. Közvetlen utasítást, parancsot adott neki, mikor menjen, mit cselekedjen. Elmondta neki, honnan fogja felismerni a Messiást, akin látod megnyugodni a lelket. És János látta a Szent Lelket, mint egy galamb képében megnyugodni Jézuson. És mit mondott? Én láttam, és tudom, hogy ez az Isten fia. És ezért szólt keresztelő János ezzel a mélységes hittel Jézusról, hogy imé, ő az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Látta a bizonyítékot, a lélek megnyugvását Jézuson. De valami mást is látott Jézusban. Mit látott? Látta azt a tisztaságot, látta azt a jóságot, azt a gyöngétségét, az gyöngétséget, az igazság megvalósulása volt Jézus tekintetében. János felismerte Jézusban a megváltót, a Messiást, és kijelentette határozottan róla, hogy ő a megváltó, ő az Isten fia, ő az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Jézus maga így nyilatkozott keresztelő Jánosról, hogy ő az égő és fénylő szövétnek. És azt mondja Jézus keresztelő Jánosról, nem kisebb dolgot jelent ki Jézus, hogy asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál. Miért említettem mindezt? Miért említettem meg mindezt keresztelő János életéről? Az ő jelleméről, az ő hitrejutásáról, az ő Istennel való kapcsolatáról. Azért, mert ezen a háttéren egyszer csak keresztelő János életében adódik egy esemény, amelynek következtében föltesz egy kérdést, és ez a kérdés így hangzott Jézus felé, hogy te vagy az, aki eljövendő, vagy pedig mást várjunk. Nem megdöbbentő kérdés? Nem megdöbbentő ez a kételkedés, ez a kételj? Ő, aki ennyire megbizonyosodott Jézus Isten fiúi voltáról, Messiás voltáról, egyszer csak Sátán elültet benne egy kételyt, és ez odáig fokozódott benne, hogy Jézustól megkérdezteti, hogy te vagy az a valaki, aki eljövendő vagy, vagy pedig mást várjunk. Nézzük meg, hogy történt mindez Keresztelő János életében. Keresztelő János rövid földi szolgálata után börtönbe kerül. Heródes börtönbe vetette őt, mert megfette őt azért, mert az ő testvére feleségével élt. Keresztelő János megfette ezért Heródest, és ezért börtönbe került. És Keresztelő János a börtön magányában tétlenségre volt ítélve, és ebben az élethelyzetben, amikor valaki megpróbáltatásban, különlegesen nehéz élethelyzetben van, Sátán abban a pillanatban jön, és még fokozottabb erővel támad, és megpróbálta János életében is a kételkedés magvát elhinteni. Keresztelő Jánoshoz bejárhattak a tanítványai. Keresztelő János olyan értelemben fogoly volt, hogy ő nem hagyhatta el a börtönt, ő fogoly volt, de látogathatták a tanítványai, bemehettek hozzá. És amikor bementek a tanítványok, Lukács evangéliumát lapozzuk fel, innen fogjuk ezt a történetet olvasni. Lukács evangéliuma 7. fejezet 17-től terjedő verseiben a következőt olvassuk. Bementek a tanítványok, János tanítványai, és hírül vitték mindazt, ami történik Júdeában a választott nép között. Így olvasom a 17. versben, és kiment ő felőle hír az egész Júdeában és a körülvaló minden tartományban, és Jánosnak mind ezeket elmondták a tanítványai. Itt a közvetlen előzmény az volt, hogy Jézus feltámasztja a naini ifjút. Hatalmas csodatétel volt. Kiment ő felőle a hír minden tartományba. És az ő tanítványai, János tanítványai ezt a hírt is elvitték Jézusról Jánosnak. És János elkezdett egy idő után kételkedni. Miért kezdte a kételj mardosni Keresztelő Jánost a tekintetben, hogy vajon Jézus az eljövendő messiás, vagy nem? Kétely ébredt benne, hogyha ő a messiás. Halottat támaszt, betegeket gyógyít, minden csodát megcselekedhet. Akkor ő, aki az ő útkészítője, a messiás útkészítője, akkor miért van börtönben? Miért nem szabadítja ki őt? Ő a börtön magányában ott sínylődik, Jézus pedig kint cselekszi a csodákat. Ha ő a messiás, miért nem szabadítja meg őt? És Sátán elkezdte a kételkedés magvát elhinteni Keresztelő János lelkében. De nézzük meg, mit tett ezek után János. Így olvassuk tovább a 18. versben, a második résztől, és János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván elküldte Jézushoz mondván, te vagy én az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. János elküldött kettőt az ő tanítványaihoz, Jézushoz, magához küldte ezzel a kérdéssel, hogy te vagy-e, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek Jézushoz, mondták, Keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Elküldött Jézushoz ezzel a kérdéjével, ezzel a kérdésével, és Jézus nem hagyta válasz nélkül ezt a kérdést. De mit várnánk, ha fölteszi valaki ezt a kérdést Jézusnak, hogy te vagy a messiás, mit várnánk, Jézus hogy válaszol? Nem azt várnánk, igen, én vagyok. Ugye ezt a választ várnánk. De Jézus nem így válaszolt. A következő történik a 21. versben. Jézus először nem válaszol semmit a küldöttek kérdésére. Hagyja, hogy ott álljanak mellette és várakozzanak. És utána így olvassuk a 21. versben, azon órában pedig sokakat gyógyított meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adta meg szeme világát. És ezek után történt az, hogy Jézus válaszolt, és így olvassuk a 22. versben, és felelvén Jézus mondta nékik, elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. És boldog valaki én bennem, meg nem botránkozik. Hol van ebben a válasz Keresztelő János kérdésére? Ebben a Jézusi válaszban és cselekedetben hol van az egyértelmű kijelentés, hogy igen, én vagyok a messiás? Ez nem hangzik el így. és mégis keresztelő Jánost, Jézusnak ez a válasza mindenek felett megnyugtatta, és minden kételyét eloszlatta. Hol volt ebben az egyértelmű, meggyőző válasz, ebben, amit Jézus üzent keresztelő Jánosnak? Szeretném, hogyha föllapoznánk Ézsaiás könyve 61. fejezetét. Ézsaiás könyve 61. fejezetének az első versét lapozzuk fel. Ézsaiás könyve 61. fejezetének az első verse az eljövendő messiásról szóló kijelentés, amit keresztelő János is tökéletesen ismert. Ézsaiás könyve 61. fejezet első versében a következőt látjuk. Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. A messiási profécia ezt mondta előre Jézus tevékenységéről és szolgálatáról. És amikor ezek a követek, János tanítványai oda mentek Jézushoz, Jézus először nem válaszolt nekik. Azt akarta, hogy tanúi legyenek mindannak, amit ő cselekszik. És egy idő után azt mondta a tanítványoknak, hogy mondjátok meg, amit láttatok. És elmondta, ami ott történt. És ez mivel egyezett meg teljesen? Azzal a proféciával, amit Ézsaiás könyve 61. fejezetének az első versében olvasunk. Tehát amikor Jézus meggyőzte keresztelő Jánost és eloszlatta a kételyét, akkor azzal tette ezt, hogy az írások, az ószövetségi proféciák teljesedésére mutatott az ő életében. Ki kell, hogy mondjuk, hogy Jézus isteni küldetését nem elsősorban földi élete, szolgálata, cselekedetei mutatják. Ezek is kétségtelenné teszik. De a legnagyobb bizonyíték az az, hogy minden az ő életében szórul szóra úgy történt, ahogy évszázadokkal, sőt volt úgy, hogy közel egy évezreddel előtte az ószövetségi proféciák előre megjövendelték, és Jézus életében szórul szóra teljesedtek ezek a proféciák, jellemében, életében, szolgálatában. És keresztelő Jánosnak ez elegendő bizonyíték volt ahhoz, hogy igen, újra megerősödjön ebben a korábbi hitében és meggyőződésében, hogy Jézus Krisztus az eljövendő messiás, ő a világ megváltója. De szeretnék ebből a történetből kiindulva arra keresni választ, ami az egész előadásnak a címe, hogy hogyan szabadulhatunk meg kételjeinkből. Nézzük meg ennek a történetnek a tanulságait, tanításait. Az első hatalmas tanulság, amire szeretnék rávilágítani, az az, hogy keresztelő János kiben bizonytalanodott el. Kinek a küldetésében, kinek a lényében. Jézusnak a lényében és küldetésében. És kitől kérte a választ? Jézustól. Nem különleges? Úgy gondolnánk, hogyha mi valakiben bizonytalankodunk, nem vagyunk biztosak az illetőben, vagy az ő szava hihetőségében, akkor meg fogunk kérdezni másokat, hogy vajon mi az ő véleményük arról az adott emberről. De itt Jézus más tanít nekünk ezzel a történettel. Jézus azt akarja a szívünkre helyezni, hogy ha bármi kételj, bármi kétség van az ember életében, mert Sátán hoz mindannyiunk életébe, forduljunk azonnal Jézushoz. Mondjuk el neki őszintén a mi kételjeinket. Ne próbáljuk takargatni, ne próbáljuk szinte magunk előtt is leplezni a kételjeinket. Hányszor van úgy embereknél, akik már bizonyosságra jutottak Isten és az ő igazsága tekintetében, hogy egy idő után felmerülnek olyan alapvető kérdések újból, amik szinte elbizonytalanítják az embert, és szinte az ember megrémül önmagától, hogy bennem ilyen kételyek újból, hát én ebben vagy abban már korábban teljes bizonyosságot nyertem. Jézus arra bátorít ezzel a történettel, hogy akármelyikünk életében bármi kételj, kétség megfogalmazódik, ne szégyeljük Jézus előtt, mondjuk el neki, vigyük elé ezt a problémánkat is. Jézus nem fog megvetni bennünket érte. Elnézést, hogy ezt mondom, neki nem lesz meg a véleménye rólunk, hanem ugyanolyan szeretettel és gondoskodással fog körülvenni, és oda fog figyelni a mi problémáinkra. Úgy is tudja, hogy mivel küszködünk, de azt várja, hogy mondjuk el neki őszintén, hogy ő megerősíthessen bennünket, és eloszlathassa a mi kételjeinket. Ki kell, hogy mondjuk, hogy sokféle kétely létezik. Sokféleképpen kételkedhetünk, Sátán sokféle módon próbál kételyt elültetni a szívünkben. Van úgy, hogy az ember kételyt érez a szívében, Isten szava igazságát illetően. Van úgy, hogy valaki kételyt melenget Isten törvényével kapcsolatban. Vannak olyanok, akik kételyt melengetnek az Isten lényével, jellemével kapcsolatban. Ez teszi őket bizonytalanná. Vannak olyanok, akik kételyt éreznek az Isten velük való bánásmódja miatt, az Isten lénye iránt. Az Isten miért engedte meg ezt az én életemben, vagy miért engedte meg azt? Vannak olyanok, akik a velünk való bánásmódja alapján kérdőjelezik meg az Isten lényét, jóságát és irgalmát. Sokféle módon támadhat a kételj bennünk. De nézzük meg, a Bibliából szeretnék két igét felolvasni, azaz inkább csak egyet olvasnék, a másik teljesen ehhez hasonló, azt csak kívülről mondanám el. Szeretném arra a kételyre a figyelmet irányítani, amit a bibliai írók is megfogalmaztak az Isten lényével kapcsolatban, amikor látták a földön azt az igazságtalanságot, hogy a gonosz embereknek a sorsa kedvezőbben alakul, mint az Isten félő embereké. Jeremiásban is fölvetődött ez a kérdés, majd a Zsoltárok igét fogjuk olvasni, a 73. Zsoltárt, addig Jeremiás 12-ről szeretnék egy néhány szót szólni. Jeremiás prófétában is fölmerült ez a kérdés, és az Istenhez így fordult, ő is magához az Istenhez fordult, noha az Isten lényével kapcsolatban adódtak kételjei és kétségei. És azt mondta az Istennek, hogy hadd beszéljek veled peres kérdésekről. Peres kérdésekről. Pere volt neki, az úr, pere volt a lelkében az Úrral. Uram, ha te igazságos vagy, te mindentudó, jóságos, szent Isten vagy, hogy engedheted ezt? Kételyek támadtak ő benne is az Isten lényével kapcsolatban. Nézzük meg a 73. Zsoltárt, Aszávban ugyanez a gondolat érlelődött, ugyanez a kételj kezdte őt mardosni, és nézzük meg, hogy nyilatkozik a második versben. Azt mondja, hogy én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában sincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Nem olvasom tovább csak részleteket, a 8. versben ezt mondja, gúnyolódnak és gonoszságot szólnak. 11. vers, és ezt mondják, mind tudhatná ezt az Isten, és van-e a magasságosban értelem. És utána így mondja a 13. 14. versben, a kételyt így fogalmazza meg leginkább, bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Hiába az Istennek való szolgálat, nem éri meg, mert a gonoszoknak sokkal jobban megy a dolguk. Hadd kérdezzem meg, kételyez az Istennel kapcsolatban? Kételj. De nézzük meg ezt a történetet is, Aszáf mit mond? Nézzük meg, hol van a megoldás? Azt olvassuk a 16. és 17. versben. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bementem az Isten szent helyébe, és megértem azoknak sorsát. Nem tudott megszabadulni ettől. Egészen addig, amíg be nem ment az Isten szent helyére, az Isten közelébe nem ment, az Isten elé nem tárta ezt az ő kételyét és problémáját, és akkor eloszlott a kételje, megértette, amit az Isten tanítani akar neki. Itt szeretnék azért megállni, és szeretnék egy gondolatot megemlíteni, hogy különbség van valaminek a nem értése és a kételj között. Ez nem ugyanaz. Amikor valamit nem értek az igéből, és várok türelmesen, amíg majd megértem, de ez nem bizonytalanít el az Isten szava igazságát illetően, az Isten lénye nem kérdőjeleződik meg előttem, igen, ezek azok a dolgok, amiket nem értünk, sok mindent nem értünk. De a kételj az más. Amikor valaki amikor valakinek kételj van a szívében, ez azt eredményezi, hogy szinte elbizonytalanítja az egész hitében. Alapvető kétségek merülnek fel a tekintetben, hogy jó úton járok. Igaz a Biblia? Igaz az Isten szava? Igaz az Isten lénye? Tehát kételj és valamit nem érteni, az két különböző dolog. És most itt a kételyekről beszélünk, hiszen Aszáf is azt mondta, hogy már-már eliszamodtak a lépteim emiatt. Nem tudtam ettől a gondolattól, ettől a gyötrő kérdéstől szabadulni. Itt volt benne ez a kételj. De mi volt a megoldás? Mit olvastunk? Bement az Isten elé. Az Isten előtt öntötte ki az ő szívét, az ő problémáját. És az Isten elvezette őt a megoldásra. És szeretném a második pontban azt megjegyezni, hogy hogyan szabadulhatunk meg a kételjeinktől. Ugye az első pontban azt említettük, hogy magához, Istenhez menjünk. És Isten hova irányít bennünket? Az Isten hogy akarja eloszlatni a mi kételjeinket? Az Isten az ő szavához, az igéhez irányít bennünket minden alkalommal. János életében is ezt láttuk, az ószövetségi profécia volt az, ami igazi bizonyság volt az ő életében, ettől szűnt meg az ő kételye és bizonytalansága. Ugyanígy Jézus, ha mi hozzáfordulunk, az igéhez, az ő szavához akar bennünket vezetni. Pál apostol azt mondja a Korintusi első levél második fejezet 5. versében, a Korintusi második levél, elnézést, Korintusi első levél, második fejezet 5. versében a következőt mondja. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Tehát az Isten mit akar az emberrel elélni? Pál apostolnak is ez volt a célja, hogy azok, akik hallgatták az ő bizonyságtételét és prédikációját, ne az ő szaván nyugodjon az ő hitük, ne embernek beszédjén, hanem az Istennek szaván, az Istennek igéjén. Isten embereket fel tud használni eszközül, hogy a figyelmünket az ígére terelje. Embereket nem iktat ki az ő művéből, de ugyanakkor mindig az igéhez tereli az embert. Az ige gondolatait akarja megerősíteni és a szívünkre helyezni. Igen, az Isten arra bátorít bennünket, hogy olvassuk az igét, nyerjünk belőle bizonyságot. De álljunk meg itt megint egy pillanatra, mi történik akkor, amikor van valami kételj bennünk, és úgy érezzük, hogy ez mardos bennünket, nem tudunk tisztán látni egy adott kérdésben, az ember sokszor hajlamos arra, hogy akkor megáll, és nem olvassa tovább a Bibliát, megtorpan, félreteszi. Nem értem, ez nagy gondot jelent nekem, kételj van bennem, leteszem, mert igazából nem tudok valamiben tisztán látni. Hadd kérdezzem meg, hogy vajon ez a helyes magatartás, vagy pedig nem? Nem, Isten valami mást akar elérni a mi életünkben. Ha valamit nem értünk, akkor nem azt akarja velünk tenni, hogy valamilyen egészen más forrásból akar nekünk magyarázatot adni a mi kételjeinkre és problémáinkra. Ugyancsak az igéből akar bennünket meggyőzni. De ehhez mire van szükségünk? Hogy tovább olvassuk az igét, tovább kutassuk, és higgyünk abban, és kérjük az Istent, hogy növelje a mi ismeretünket, szólítson meg bennünket az ő lelke által, és meg fogjuk látni, hogy előbb-utóbb azok a kételyek, amelyek bennünk vannak, el foglak osztani, ha megismerjük az igét még teljesebb igazságában, valóságában, még jobban megismerjük az Isten beszédét és az Isten szavát. Azt mondtuk az előbb, hogy ha valaki kérdezi az Istent, az Isten válaszol az embernek. Ha valaki fordul az Istenhez ezekkel a kételyekkel és problémákkal, akkor az Isten nem bocsátja őt el, választ ad. Keresztelő Jánossal is ezt tette. De olvasunk egy történetet a Bibliából, amikor Jézus nem válaszolt egy ilyen kérdésre, amikor valaki úgymond meg akar erősödni az ő lényét illetően. És azért olvassuk el ezt a történetet, mert szeretnék itt valamire hangsúlyt helyezni, hogy az Isten mikor tudja eloszlatni a mi kételjeinket. Márk evangéliuma 8. fejezet 11. és 12. versében a következőt olvassuk. És kijöttek a farizeusok, és kezdték őt faggatni, mennyei jelt kívánván tőle, hogy kísértsék őt. Ő pedig lelkében felfohászkodván mondta: miért kíván jelt ez a nemzetség? Bizony mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzetségnek. Ezek az emberek, a farizeusok Jézustól mennyei jelt kívántak. Nem úgy tűnik, hogy hasonló a keresztelő jánosi kérdéshez: te vagy a messiás, vagy mást várjunk, jelt kívántak. És míg egyik esetben Jézus készségesen adta a választ, és megbizonyosodhatott keresztelő János Jézus messiási voltát illetően, újból megerősödhetett ebben, itt a farizeusoknak Jézus azt mondja, hogy nem válaszolok nektek, nem mutatok nektek mennyei jelt. Miért? Mi volt a különbség keresztelő János, és mi volt a különbség a farizeusok között? Mitől van az, hogy Jézus bizonyos esetekben nem tudja eloszlatni a mi kételjeinket, nem azért, mert ő nem akarja, hanem nem tudja eloszlatni, és más esetekben pedig válaszolni tud, és eloszlatja a mi kételjeinket. Egy alapvető különbség volt. János kész szívvel engedelmeskedni akart az Isten parancsolatainak, utasításainak, az Isten útján akart járni. Míg a farizeusok nem akartak engedelmeskedni neki. Nem akartak engedelmeskedni, és a kételyt ürügyül használták fel az engedetlenséghez, hogy ne kövessék Jézust, ezért a kételkedés mögé bújtak, mint egy ezzel mentegetőztek. Hát nem is tudjuk igazából, kicsoda ő. Volt nekik bizonyságuk Jézus Isten fiúi voltát illetően? Kaptak bizonyságot? Számtalanszor megbizonyosodhattak volna. De az engedetlenség, az ellenszegülésnek a lelkülete volt az, ami őket alkalmatlanná tette arra, hogy a kételyeik eloszoljanak. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ha mi nem engedelmes szívvel keressük az Istent, ha nem engedelmes lelkülettel várunk arra, hogy az Isten a mi kételyeinket eloszlassa, akkor a mi kételyeink soha nem fognak eloszlani. Azoknak az embereknek az életéből fognak eloszlani a kételyek, akik akarják követni Jézust, akik valóban őszinte szándékból akarnak megbizonyosodni Isten szava igazságát illetően. Jézus a következőt mondta erről János evangéliuma 7. fejezet 17. versében. János evangéliuma 7. fejezet 17. versében a következőt olvasom. János evangéliuma 7. fejezet 17. verse a következőt mondja: ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok? Ki ismerheti meg a Jézus által tanított igazságról, hogy tényleg Istentől küldött igazság? Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát. Ha én a bűnömet takargatni akarom, az önzésemhez ragaszkodom, nem engedem, hogy az Isten rávilágítson az én életem hibáira és bűneire, nem akarok megváltozni valamiből, valamihez ragaszkodom, akkor a legvilágosabb kijelentések, isteni kijelentések is kételyek lesznek az én számomra, és ürügyül fogom ezt felhasználni. Tehát ki kell, hogy mondjuk, hogy az engedetlenség lelkülete, amikor valaki nem akarja őt követni, el tudja homályosítani az embert, és az ember magát teszi szinte alkalmatlanná arra, hogy a kételjeitől, az elbizonytalanodásaitól megszabaduljon. De aki őszintén akarja Krisztust követni, engedelmeskedni akar az ő szavának, az az ember biztos, hogy meg fogja ismerni az Isten szaváról, hogy az igaz, és a kételjeit az Isten el fogja tudni oszlatni. Szeretnék egy igét olvasni Lukács evangéliuma 16. fejezetéből, Lukács evangéliuma 16. fejezetéből, és míg keressük az igét, addig hadd mondjam el, hogy olyan sokan fölteszik azt a kérdést, hogy az Isten miért így akar nekünk válaszolni, miért az igéhez utal bennünket. Nem sokkal egyszerűbb lenne, hogyha az Isten maga megjelenne, és csodát tenne, és elmondaná nekünk személyesen ezt vagy azt, amivel mi vívódunk, sokkal jobban meg tudnánk erősödni a mi hitünkben. De nézzük meg, mit mond Lukács evangéliuma 16. fejezete 31. versében Jézus. Ő pedig mondanéki: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Mit mond Jézus? Ha valakiben nincs engedelmes lelkület, nem akarja követni Krisztust. Ha valaki nem akar tiszta szívből az igéhez fordulni, hanem csak mentséget keres a kételjeiben, azt mondja, az az ember akkor sem fog igazából hitre jutni, hogyha valami hatalmas jel vagy csoda fog történni. Ha valaki a halottak közül föltámad. Ha valaki nem hisz a prófétáknak és Mózesnek, az írásoknak, akkor ezen kívül nincs más hatalom, ami az embert igazi meggyőződésre és hitre tudná elvezetni. Nézzük meg, mennyire látjuk ezt az egész Szentírásban bemutatott bibliai történelemből, az emberi történelemből, de már a földünk előtti történelemből is. Sátán a mennyben látta az Istent. Volt bizonyossága. Az Isten mellett a legfőbb angyal fejedelem volt. És mégis fellázadt az Isten ellen. Izrael népe a pusztában látta Isten jelenlétét, és mégis kétségbe vonták az ő lényét, az ő jóságát, az ő hatalmát. Jézus életében az emberek látták az ő lényét, az ő csodáit, és mégis tömegek nem jutottak hitre pusztán a látványtól. Tehát az Isten egyértelműen azt mondja nekünk, hogy igen, hitre mi úgy tudunk jutni, ha ott van bennünk az őszinte vágy, hogy mi valóban érteni szeretnénk az ő szavát, követni szeretnénk őt, és akkor ő az ige által az embert meg tudja győzni, és minden kétséget el tud venni az ember életéből. Még egy kételyel szeretnék foglalkozni, és még egy megoldással. Említettem az előbb, hogy többféle kételj létezik. Van, amikor valaki az Isten vezetését kérdőjelezi meg a saját életében. Van, amikor valaki azért bizonytalanodik el az Isten jóságát és jellemét illetően, mert nem érti, hogy az életében az Isten sok mindent miért engedett meg. Szeretnék arról szólni néhány szót, hogy mindennek mi az orvossága, az ilyen kételyektől hogy tudunk szabadulni. Azt hiszem, hogy mindannyian vagyunk így az életben, hogy bizonyos nehézségekben, próbákban nem értjük, hogy az Isten mit miért enged meg. Szeretnék röviden arról szólni, hogy az Isten egyetlen egy embert nem hagy tapasztalatok, személyes tapasztalatok nélkül. Nincs közülünk ember, akit az Isten számtalanszor ne segített volna meg nyilvánvaló módon, és nincs közöttünk olyan ember, aki ne tapasztalta volna meg az életében az Isten közvetlen segítségét és jóságát. Akkor mi a megoldás? A megoldás az, hogy gyűjtsük ezeket a tapasztalatokat, és emlékezzünk vissza ezekre az Istennel szerzett tapasztalatokra akkor, amikor nagy próbában és nehézségben vagyunk. Amikor Sátán azzal kísért, hogy hát hiába szolgáltál az Istennek, nézd meg, hogy mit engedett meg a te életedben. Emlékezzünk vissza a korábbi tapasztalatainkra. Mi volt a korábbi tapasztalatainknak, mindenkinek az életében az összes tapasztalat, mire vezethető vissza, vagy mit mondhatunk ki lényekként? Megláthattuk azt, hogy az Isten nem hagyott el bennünket, és amikor valami negatív dolgot engedett meg, kivezetett belőle bennünket, és a javunkra fordította. Az Isten mindannyiunk életében ad ilyen tapasztalatot. És hogy tudunk, amikor mégis kételj ébred bennünk egy újabb nehézség kapcsán az Isten lényét illetően, hogy tudunk győzni a kételj felett? Ha számba vesszük a mi korábbi tapasztalatainkat, ha nem feledkezünk meg az ő bizonyságairól. Azt mondja a 78. Zsoltár Izrael népéről a pusztában, hogy noha látták az Isten cselekedeteit, mégis nem őrizték meg az ő bizonyságait, megfeledkeztek róla. Csak ők voltak ilyen feledékenyek, vagy mi is ilyen feledékenyek vagyunk? Ki kell, hogy mondjuk, hogy ugyanilyen feledékenyek vagyunk, megfeledkezünk arról, hogy hányszor segített meg bennünket, és milyen korábbi tapasztalatokat szerezhettünk az ő lényével kapcsolatban a saját életünkre vonatkozóan. Szeretnék egész röviden egy történetet elmondani minden konkrétum és név nélkül, de ez annyira frissen él bennem, másfél héttel ezelőtt történt. Van egy valaki, egy nagyon komoly hívő teremtés, és sokat beszélgettünk még korábban, amikor az életének nagyon nagy problémái voltak, sokat imádkoztunk együtt, és a Jóisten csodálatosan megszabadította őt a nehéz helyzetekből, csodálatos tapasztalatai voltak. És a múlt héten, tehát most másfél héttel ezelőtt fölhív engem, és a következővel kezdi, amit mondott, és annyira mélyen megindított, mielőtt elmondta volna, hogy milyen újabb problémával találkozott, azt mondja, hogy Ági, nem tudom, hogy a Jóisten ebből mit akar kihozni, de most nagyon szörnyű helyzetbe kerültem. Nem tudom, hogy ez hogy fogja tudni nekem áldásomra fordítani, de most valami borzasztó, hogy milyen helyzetbe kerültem. És annyira megragadott, és amikor elmondta a történetet, megmondom egészen őszintén, hogy hát persze, hogy bátorítottam meg, imádkoztam érte sokat, szóval ez természetes, de bennem is ott volt, hogy hát ezt hogy lehet jóra fordítani. 2 nap múlva megtudtuk. Valami olyan csodát cselekedett vele a Jóisten, hogy az szinte kibeszélhetetlen. De miért mondtam el ezt a történetet? Ő nem volt feledékeny ember. Megemlékezett a korábbi tapasztalatokról, hogy nagy bajban volt, nagy ínségben volt, kilátástalannak tűnt a helyzete, és a Jóisten megsegítette. És az újabb, még szörnyűbb helyzetben, mert ez szörnyűbb volt bizonyos szempontból, mint a korábbiak, ezzel a kérdéssel telefonált, hogy nem tudom, hogy a Jóisten ez hogy fogja jóra fordítani, mit fog ebből kihozni, de biztos, hogy valamilyen módon jóra fogja fordítani. És úgy történt. És én úgy gondolom, hogy ha a sátán kísért bennünket ezekkel a kételyekkel, akkor gondolkodjunk ezeken a tapasztalatokon, és ne hozzunk rá szégyent, ne okozzunk neki fájdalmat a mi feledékenységünkkel, a mi bűnös feledékenységünkkel. És akkor sátán kételjei, amelyeket el akar bennünket ültetni, hogy nem is szeret az Isten, megfeledkezett rólad, most ebből valami nagy baj lesz, károd lesz belőle, az Isten meg fogja mutatni, hogy igen, van ebből is kivezető út, és a kételyek el fognak múlni a mi életünkből. Szeretném befejezésül azt az egy kérdést feltenni, hogy miért fontos egyáltalán megszabadulni a mi kételjeinkből. Miért nem őrizgethetjük, melengedhetjük? Hát egy kis kétely ott van a szívünkben. Miért kell nekünk ezektől megszabadulni? Miért ennyire fontos kérdés ez? 3 pontban is szeretném ezt megindokolni. Az egyik az, hogy a kételkedés, ha ott marad a szívünkbe, és nem küzdünk ellene, nem kérjük Istent, hogy vegye el a mi szívünkből, meg tudja mérgezni a mi egész hitéletünket. Ami már felépült bennünket, az Isten lelke által azt is képes egy idő után lerombolni. Tehát gyilkos méreg a kételkedés az ember életében. Nem mondhatjuk azt, hogy ártalmatlan dolog, csak melengessük a mi kételjeinket, nem. Azonnal vigyük Jézushoz, hogy szabadítson meg tőle bennünket, ő adjon megnyugtató választ ezekre a kételyekre. A 2. pont, amit szeretnék mondani, hogy enélkül nem tudjuk igazából tiszta szívből Jézust követni. Enélkül hogy tudnánk átadni az életünket neki, márpedig Jézus mit mond? Ezt kívánja tőlünk, a teljes szívből való szolgálatot. Azt mondja, ha valaki őt akarja követni, akkor teljes szívvel tegye, nem lehet fél szívvel ezt cselekedni. És ha én kételyeket melengetek, akkor nem tudom őt teljes szívből követni. De van még egy ok, amit szeretnék megjegyezni Keresztelő János életéből is, és Pál apostol életéből is. Keresztelő János milyen sorsa jutott, mi volt, amit megengedett Isten az ő életében? Megerősödött a megerősítés után, de utána lefejezték Keresztelő Jánost. Ha Keresztelő János nem nyugodott volna meg Jézus szavában, nem győzött volna a kételj felett, tudta volna az életét olyan módon áldozatul adni, pontosabban tudta volna feláldozni az életét, azaz úgy meghalni, hogy teljes hittel, rendíthetetlen bizalommal Istenben? Nem. Elveszített volna mindent, amit addig munkált. Nem tudta volna a szenvedést úgy elviselni, a Krisztusért való szenvedést, ahogy azt el kell viselni. És nézzük meg Pál apostoltól, ami igét szeretnék olvasni, a Timóteusi 2. levél, 1. fejezet, 12. versében. Nézzük meg Pál apostol mit mond. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem. mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Az igének, a Bibliának az egyik legszebb Biblia verse ez. Azt mondja Pál apostol, amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyelem. Ő is fogoly volt, a végén őt is lefejezték, Pál apostolt. És mit olvasunk? Azt mondja, szenvedem ezeket is. Tehát ugye a börtönt is, minden nyomorgatást, de nem szégyelem. És miért tudott mindent elhordozni, elviselni Krisztusért? Így fogalmaz, mert tudom, kinek hittem. Nem azt mondja, hogy hát vannak bizonyos részek, amiben megbizonyosodtam, bizonyos dolgokban, nem. Árad a meggyőződés ezekből a szavakból. Tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. És nézzük meg, Pál apostol egész életét ez jellemezte. Megszabadult a kételyektől, a bizonytalanságoktól, és nézzük meg, miket kellett neki szenvedni, és itt szeretnék utalni arra, amit már a bevezetőben említettem, hogy egy másik témát is egyetlen egy vers erejéig érintünk Apostolok cselekedete 16. fejezetéből. Apostolok cselekedete 16. fejezetében azt olvassuk, hogy Pál és Silás az Isten lelkétől vezetve elmegy egy útra, különböző helyekre mennek, volt, ahonnan eltiltattak, nem engedte őket a lélek Ázsiába menni, és az Isten lelke vezette őket. És egy idő után azt olvassuk, hogy amikor végezték az ő munkájukat, akkor a 22. versben így olvassuk, velük egyetemben feltámadt a sokaság ő ellenük, a bírák pedig letépetmén ruháikat megvesszőztették őket. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe vetették őket, megparancsolva a tömlöctartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén vetette őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorította. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen élethelyzet ez? Pál apostol Silással együtt oda megy, ahova az Isten lelke vezeti őket. Határozott útmutatást követve indulnak, és végzik az ő munkájukat. És mi az eredmény? Börtönbe kerülnek. Megvesszőzik őket, kalodába zárják az ő lábukat. Nem ok ez a kételkedésre? Hát az Isten miért engedi ezt meg az én életemben? Ő vezetett ide, ő küldött ide, és ez a jutalmam. De Pál apostol tudta, hogy kinek hitt. És nézzük meg, mit olvasunk a 25. versben. Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. És ennek a börtönnek is megvolt a maga csodálatos tapasztalata. Az Isten csodát cselekszik, nem részletezzük most a történetet. Az a lényeg, hogy a börtönőr az egész családjával megtér. Ez lett ennek a helyzetnek a kimenetele, a végkimenetele. Igen, Pál apostol tudta, hogy az Isten nem cél nélkül enged meg az ő életében valamit. És nézzük meg, hogy a Bibliában számos helyen látunk ilyen teljes megbizonyosodást, kételj nélküli megbizonyosodást. Jobb is mit mond? Tudom, hogy az én megváltóm él. Ő is eljutott a kételkedés nélküli megbizonyosodásra. És az Isten mindannyiunkat meg akar szabadítani a kételyeinkből, mindannyiunk életében el akarja ezt érni, hogy minden kételytől megszabadulva örömmel tudjuk őt követni, örömmel tudjuk őt szolgálni ebben az életben. És hogyha mi őszintén erre törekszünk, és engedelmes szívvel akarjuk őt követni, ő meg is fog szabadítani bennünket minden kételyből, és meg fog erősíteni bennünket az ő szolgálatára. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez mindannyiunk életében élő valóság lehessen. Amen.